A 20. századi katolikus dogmatika egyik legjelentősebb alkotója volt a belgiumi születési flamand teológus Edward Skinlebeck. Skinlebeck 1914-ben született Antwerpenben, sok gyermekes polgári családban. Turnhout jezsuita kollégiumában végezte gimnáziumi tanulmányait, ezt követően 34-ben belépett a dominikánus rend közösségébe. Rendi tanulmányait Leuven egyetemén kezdte meg, 39-40-ben a belga hadseregben szolgált. Leuvenbe visszatérve 41-ben szentelték pappá, ahová rövid genti tartózkodás után a háború végén tért vissza. A következő esztendőtől Párizs mellett Le Sourcoir híres rendi főiskoláján tanult tovább, ahol Yves Congaryó voltából megismerkedett a tanára és a jezsuita Henri de Lubac által képviselt Nouvelle Théologie eszméivel. Ezzel párhuzamosan tanult filozófiát a Párizsi Egyetemen, ahol olyan barátokra tett szert, mint az egzisztencialista bölcselő Marlowe Ponty és az író-filozófus Albert Camus. 51-ben ó és középkori szentségtani témával doktorált, majd rendje Leuveni házában kezdett tanítani. 58-tól 83-as nyugdíjba vonulásáig a hollandiai Nijmegen katolikus egyetemén volt a dogmatika és a dogmatörténet professzora, a Theologie Nouvelle szemléletének holland és belga teológusok közötti népszerűsítője. 61-ben egyik megfogalmazója volt a holland püspökök egyházi megújulást követelő pásztorlevelének, ami miatt Rómában támadtak nehézségei. A következő évtől Jan Alfring bíboros és a holland püspöki kar tanácsadójaként részese volt a II. Vatikáni zsinat munkájának. A színfalak mögött szerepe volt a Dei Verbum és a Lumen Gentium zsinati konstitúciók kidolgozásában, azok közé a szakértők közé tartozott, akik évesen bírálták a kúria konzervatív nézeteit, és különösen a püspöki kollegialitás témájában fejtett ki sarkos véleményt. A progresszív zsinati teológusok táborának tekintélyes tagjaként 63-ban alapítója, sokáig szerzője volt a Concilium című folyóiratnak. Tanári munkája befejezése után is tovább dolgozott művein, és a Nijmegeni rendházban élt magas korban, 2009-ben bekövetkezett haláláig. Skinlebeck első, a II. Vatikán zsinatig tartó alkotói periódusában döntően egyház és szentségtani témákkal foglalkozott, és különösen a tomista hagyomány és az egzisztencialista, personalista szemlélet összekapcsolásának egyesítésének lehetősége érdekelte. Már 46-os disszertációja ilyen témára dolgozott fel, majd pedig sorra jelentek meg olyan művei, mint a Megváltás szentségi üdvrendje, Krisztus az Istennel való találkozás üdvrendje, vagy a házasság, emberi valóság és kegyelmi misztérium. Életművében fordulatot a II. Vatikáni zsinat ideje hozott. Így Skinlebeck második a zsinat után kibontakozó alkotói korszakának középpontjában a filozófiai hermeneutikai alapokon nyugvó bibliai teológia állt. A keresztény egzegézis és bölcselet hagyománya mellett ebben a történeti elemzéseken alapuló munkában felhasználta Hans Georg Gadamer hermeneutikai elméletét, az angol száz nyelv filozófia megfontolásait, sőt a frankfurti iskola társadalomkritikai elgondolásait is. Ennek a munkájának középpontjában a krisztológia, Jézus alakjának értelmezési kísérlete állt, amelyről két nagy műve, a Jézus egy élő története és a Krisztus és a keresztények című lapjain adott számot. Szkillevek Krisztus értelmezésének eredetisége, hogy a kortársok zömével ellentétben nála az antropológiai alapvetés szerepét az egzegézis veszi át, nem a modern, hanem a bibliai antropológia és személyiség elmélet rekonstrukciója, de nagy teret szentel a hermeneutikai kérdéseknek, Jézus alakját pedig a jól vezetett emberi élet gyakorlatát bemutató és hirdető, eszkatológikus prófétaként értelmezi. Szkillevek következetes az alulról kiinduló krisztológiai séma követésében. Elsősorban a messiás emberi alakjára helyezi a hangsúlyt, ami miatt számos bírálat, sőt vatikáni elmarasztalás is érte, mert az ortodoxia helyett az ortopraxist hangsúlyozta, vagyis a jézusi gyakorlati hasznát kereste és radikális Jézus követést sürgetett, miközben Jézus Isten emberi valóságával és annak szent háromságos kapcsolataival alig foglalkozott. A krisztológiai vitákban teológia történeti jelentőségűnek kell tekintenünk azt a védekezést is, amelyet Szkillevek az őt ért vádakkal szemben megfogalmazott. Nézete szerint a teológusnak választania kell, vagy Jézus igaz istenségét tekinti teljes istenemberi valóságának, vagy vállalja annak minden elvi következményét, hogy a megváltó emberi integritásának és személyességének megőrzése érdekében elméletében Jézus isteni természetének miben léte tisztázatlan marad, de legalábbis háttérbe szorul. Ennek megfelelően szemléletében az emberi tapasztalat és a kinyilatkoztatás viszonya Jézus üzenetének egyszerre kegyelmi és társadalmi vonatkozásai álltak a középpontban, arra kérdezve rá, hogy az üdvösség Jézusi üzenete miképpen fogadható bekövetője által. Jézus személye emberi dimenziójának kiemelése volt az oka a hittani kongregációval kibontakozó vitáinak is. Róma véleménye szerint ez olyan krisztológiai egyoldalúságot eredményez, amelyben Krisztus isteni valósága szinte teljesen feloldódik emberi természetében, alakjában, mint egy megkérdőjelezve a messiás Isten-emberi egységét, és elzárva az utat a fiú szent háromságos valóságának megértése elől, pusztán, mint Isten hasonlatát és az emberiség paradigmáját elemezve őt. Néhány szokatlan teológiai megfogalmazása miatt Szkillevek több nézeteltérése volt tehát a hittani kongregációval. 79-ben a feltámadás bizonyítékainak kérdésében valott nézete váltott kivitát, 84-ben az egyházban végzett szolgálatokról írott művének értelmezése miatt kellett védekeznie Rómában. Az Egyház emberi arca című 86-os írásában a papirend alapjának tekintett apostoli folytonosságot tette kérdésesi úgy ítélve, hogy a pap szentségi mandátumát a közösség általi kiválasztás elfogadás alapozza meg. A római eljárások a szerző figyelmeztetésével zárultak, komolyabb a szankciókra azonban Szkillevek atya esetében nem került sor. Nevéhez fűződik még az átlényegülés, a transzszubstanciáció alternatív értelmezésének, a transzszignifikáció elméletének a kidolgozása, amely szerint az átváltozáskor nem a kenyér és a bor lényege, hanem jelentése alakul át Jézus testébé és vérévé. Ezt a gondolatot azonban a nevének mellőzése mellett 6. Pál pápa Mysterium Fidei kezdetű körlevelében határozottan elvetette. A II. Vatikáni zsinatot követő időszak krisztológiai vitáiban olyan álláspontok is megfogalmazódtak, amelyek határozottan a Calcedoni formula ellenében kívánták értelmezni Jézus alakját. Így a holland Anton Hulsbos radikálisan tagadta bármilyen a nem emberi szubjektivitás jelenlétét Krisztusban. Az ő Jézus a eszkatológikus ember, akinek valóságos isteni természetéről semmit sem mondhatunk. Csak annyit, hogy emberi személyiségét teljesen áthatja Isten, aki számunkra a megváltó emberi transzcendenciáján keresztül ismerhető fel. A személyfogalom értelmezése át az ugyancsak holland dogmatikus Piet Schoonenberg jezsuita krisztológiájának középpontjában. Schoonenberg 1911-ben született a hollandiai Amsterdamban. 30-ban lett Jézus társaságának tagja, némésedben Maastrichtban, Rómában tanult, 39-ben szentelték pappá, doktorátusát a Teológia, mint a hit artikulációja című a Theologie Nouvelle szellemében fogant munkájával 1948-ban szerezte. Ezután dogmatikát tanított Maastrichtben és Amsterdamban, 64-től 76-os emeritálásáig pedig Nijmegen egyetemén volt a dogmatika professzora. Schoonenberg Páter 1999-ben halt meg Nijmegenben. Személye akkor került viták keresztüzébe, amikor 66-ban megjelent a radikálisan új hangvételű, szélsőséges megfogalmazásoktól sem tartózkodó holland katekizmus, amelynek egyik szerzője volt. A munkát Róma cenzúrázta, a szerzők ellen vizsgálat indult. Még nagyobb feltűnést keltett és vitát kavart, a szerző ezzel egy időben megjelent Isten az emberben című krisztológiája, amely nem volt más, mint Krisztus a Kalkedóni zsinaton ünnepélyes dogmaként kimondott értelmezésének revíziós kísérlete. Egy hypostasis, két teljes természet, mondja a Kalkedóni formula, ám a teljes emberi természethez az autonóm személy mi volt és hozzátartozik. Ezért Schoonenberg nézete szerint az egy megtestesülésben, egy személyben két teljes természet formula használhatatlan, mert az isteni és az emberi természethez egyaránt teljes és autonóm személyiségnek személy mi voltnak kell tartoznia, vagyis a formula vagy értelmetlen, vagy dualizmushoz vezet. Schoonenberg érvelése szerint, ha a második isteni személy a maga teljes isteni természetét birtokolva öltötte magára az emberi természetet, azt az emberi személy mi volt nélkül kellett tennie, hiszen különben Krisztusban két személynek kellene lennie, amit a dogma nem enged meg. Ha viszont Krisztus emberi természete emberi személy mi voltát kirekeszti, hiszen azt a logosz isteni személyességet ölti be, akkor Krisztus nem birtokolhatja a teljes emberi természetet, hiszen annak a személy mi volt része, sőt egyenesen alapja. Ennek elkerülésére Schoonenberg egy nem kalkedóni Gottim Menschen krisztológiát javasolt, amely szerinte összhangban van a modern antropológia személyfogalmával, és Krisztus emberi transzcendenciájából az eszkatológikus ember megistenülésének folyamatából érti meg a feltámadott isteni teljességét. Jézus emberségéből válik tehát érthetővé számunkra Jézus istensége. Istent pedig a megtestesült fiú által érthetjük meg az antropológia, a krisztológia és a trinitológia egymásra épülő következtetéseiben. Egész gondolkodásunk a valóság felől mozog Isten felé, és soha nem fordítva, semmiképpen sem a Szent Háromságból következtetünk Krisztusra és a nekünk adott lélekre, hanem mindig fordítva, tehát Krisztus isteni preexisztenciájának lényege csak földi, és megdicsőjük élete felől közelíthető meg. Ebből a Schoonenberg által kidolgozott kettősség nélküli, Una Zweihait teológiai, antropológiából szélsőséges értelmezésként az következik a szerző számára. Isten szent háromságos személyiségének sajátos értelmezése magától értetődő. Ha ugyanis a fiúnak a megtestesülés előtti preexisztens személyiségét tagadjuk, vagy ezt a személyességet az ember mi voltból eredeztetjük, akkor ugyanezt kell gondolnunk az atyáról és a lélekről is, az isteni lét örök személyességét elválasztva az isteni személyek egyenkénti személyességének gondolatától. Az atya, a fiú és a lélek közötti különbséget személyesnek kell mondanunk üdvtörténetileg, de Istenen belül tekintve legfeljebb modálisnak. Fogalmazta meg végső következtetését Schoenenberg, akinek gondolatmenete erősen szabelliánus természetű, hiszen az isteni személyek személyességét csak a számunkra való megmutatkozás funkciójaként, Isten emberi válásából adódóként, nem pedig ontológiai realitásként értelmezte. Kedves hallgatóim, ezzel mai időnk lejárt. Horváth Pált hallották. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Keresztény gondolkodás az újkorban. Horváth Pál egyháztörténeti műsorát hallották.